Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretünket énekeljük. 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Foglalva a 165. dicséret első három versét énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik: itt van Isten köztünk.
Shoot out of those.
ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma második fejezetének az első 12 verséből. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma második fejezetének első versétől így szól hozzánk. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy ezen a mai napon újra találkozásra hívsz minket, arra, hogy a csoda előtt boruljunk le, és nyíljon meg a szívünk, hiszen ez a nap, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmas győzelméről beszél, amikor megtörtént a felfoghatatlan, és megnyílt a sír, és ő élve eltávozott onnan, feltámadt és él. És Uram, ma is a legtöbb embernek ez egy felfoghatatlan dolog, sőt mindannyiunknak, de köszönjük, hogy nekünk kijelentetted ezt a titkot, és hitünkkel már valósággá válhat, mert átéljük a találkozást veled, megtapasztaljuk a te hatalmadat, amelyel életeket vagy képes megváltoztatni, újjátenni, és azért vagyunk itt, hogy veled találkozzunk, magasztaljuk szent nevedet, megköszönjük mindazt, amit értünk tettél, mert az is felfoghatatlan, Urunk, hogy te kész voltál lemondani az életedről, és meghalni ott a kereszten csak azért, hogy mi megmeneküljünk és éljünk, üdvösségünk legyen. És Urunk, most szeretnénk átélni, hogy igéddel megszólítasz minket, és kérünk, hogy tedd készé a szívünket az ige befogadására. Tisztíts meg minket minden akadálytól, mindentől, ami elvonná rólad a figyelmet, és lelked által bontsd ki az igéd értelmét, helyezd azt a szívünkre, és végezd el, hogy készek legyünk komolyan venni, megtenni azt, amit meghallunk az igéből, amit nekünk mondasz személyesen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma második fejezetének már felolvasott első 12 versében, ezen belül pedig a 11. vers első felében. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a gyülekezetet. Egy karácsonyi történettel így a nyárban. Furcsa ez talán nekünk, mert megszoktuk, hogy ez a történet időnként habastájban, de minimum fenyőfa mellett hangzik el, és talán már úgy hozzá is kötődött a lelkünkben ez a történet karácsonyhoz, pedig eredetileg nem így írta a szerző, nem az volt a cél, hogy ebből egy ünnepi ige legyen, amit félreteszünk, és majd minden karácsonykor sor kerül rá, és akkor úgy átmelengeti a szívünket, egy hagyomány fog hozzá kötődni, hanem azért írta, hogy ez állandóan Isten üzenete legyen a számunkra. Télben vagy nyárban, tavasszal vagy ősszel, fiatalon vagy idősen, ez az ige szól hozzánk. És ugye benne van az is, hogy ha már karácsonyi igeként tekintünk rá, hogy az Isten igéje szerint karácsony ott van, akkor van, ahol és amikor a Krisztus megszületik. Ugye, mert karácsony az arról szól, hogy megszületik a Krisztus, és hogyha a mi szívünkben történetesen júniusban születik meg a Krisztus, akkor van karácsony. Tehát karácsony mindig akkor van, amikor Krisztus megszületik az életünkbe, évszaktól függetlenül. És hogyha már ott van a szívünkben, akkor karácsonyunk van. Akkor átéljük, ugye, amit Máté úgy írt, hogy karácsony lényege, Immanuel, velünk az Isten. És ha megszületett a szívemben, az életemben, akkor már velem van. És itt már csak az a hangsúlyos, hogy én vele vagyok-e mindig. Hogy én ráfigyelek-e mindig. Ki ki a szerző, aki írta. Ugye úgy olvassuk Máté evangéliuma. Tudjuk róla, hogy az egyik apostol, de nem úgy ír ő fölülről, hogy én vagyok az apostol, és le kell valamit írnom, valami fontos dolgot, és ez rátok vonatkozik, hanem amit ír, a személyes megtapasztalás nyomán írja. Hiszen számára Jézus az életének az ura. Nem mindig volt ő tanítvány, előtte ugye vámszedőként élt, bár eredeti neve Lévi, ami azt jelenti, hogy Lévi törzsébe tartozott, és ő neki nem a vámszedő asztal mellett kellett volna ülni, hanem a jeruzsálemi templomban lévitaként végezni a templom körüli szolgálatokat. Ő arra volt rendelve. Isten azt a kiváltságot adta neki, hogy lévitának születhetett, és ez a Lévi ezt a kiváltságot sútba dobta. Mint sokan, nagyon sokan mondják, reformátusok vagyunk, de mégse vagyunk ott, ahol lenni kéne. Lévi se ott volt a léviták közt a templomban, félredobta és vámszedő lett, és hányan nem ott vannak, ahol lenni kéne. Az Istennel való közösségbe, az Istennel való élő kapcsolatban félretesszük, mert valami fontosabb, valami, úgy látjuk, hogy előttérbe kell, hogy helyeződjön annál, hogy én most Istennel vagyok együtt, és így elmarad az Isten az életünkből. De Máté átélte azt, hogy viszont Isten nem távolodott el tőle, utána ment, és egyszer csak Jézusban megszólítja őt, azt mondja, kövess engem. És itt megváltozik, megfordul az élete, a helyére kerül. Most már visszakerül az Istennek való szolgálatba, igaz nem lévitaként, mert valami újat cselekszik az életében Jézus, az ő tanítványa lesz, apostol és evangélista formálódik belőle. Tehát végig gondolva az életünkön tegyük fel a kérdést, hogy a helyemen vagyok-e. Ott vagyok-e, ahol az Isten engem látni akar? Vagy esetleg én is más irányba mentem. És ha netalán így történt, vagy még így van, akkor Máté üzeni, hogy ne csüggedjünk el, mert Jézus keres. Most is megáll az életünk mellett, és azt mondja, jöjj, kövess engem. Nem mond sokat, csak ennyit. Jöjj, kövess engem. Lévi felállt, követte őt, és Jézus azt várja, hogy mi is elinduljunk az ő nyomában. Ha pedig elindultunk, akkor maradjunk meg végig. Akkor ne lépjünk ki erről az útról, ne menjünk mellékutakra, nem mindig maradjunk meg az ő nyomában, mindig figyeljünk őre. Tehát ez a Máté ír, aki megtapasztalja Isten életformáló hatalmát a saját szívében, életében. Azzal kezdi, hogy amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején. És úgy megragadott engem, hogy ugye milyen határozottan írja le, hogy amikor Jézus megszületett. Tehát Jézus megszületett, ami azt jelenti, hogy Jézus emberré lett, vagyis ugyanolyan emberi lényként élt ezen a földön, mint bármelyikünk, aki egyszer itt megszületik. Hogy Jézus hozzánk hasonló ember volt, vagyis ő nem mitológia. Nem arról van szó, hogy valami szépet kellett írni. És akkor Máté kitalál egy történetet. Nem. Hanem ő találkozott ezzel a Jézus nevű emberrel, akiben majd meglátja a Krisztust, az élő Isten fiát. És elmondja, hogy igenis ő megszületett. Ugye milyen sokszor ma lehet már látni, hogy vannak, akik nem is gondolják Jézus történelmi személynek. És Máté mit mond, hogy minden hülyeséget tegyünk félre, ne hallgassunk senkire, fogadjuk el azt, amit egy szemtanú mond. Hát Máté szemtanúja Jézusnak. Hát Máté együtt élt Jézussal, együtt járta az utat Jézussal, látta a tetteit, azt mondja, higgyetek nekem. De majd olyan korba élünk, hogy mindent elhiszünk, ugye? Amit föltesznek az internetre, lényegtelen, hogy az illető valóst mond, látta-e, tud-e róla, de ha valami ok megjelenik, az úgy van. Az úgy van. Már csak tudja, ha kiírta. De miért írja ki, hogy kattintsanak? Ugye, az a mód, hogy minél több kattintás legyen, és ezzel versenyeznek, hogy kinek van több kattintása, kinek van több lájkja, és közben a valótlanságot mondják. Hát Máté a valóságot, az igazságot mondja, hogy Jézus egy személy, és aztán ezt még alá is támassza, és azt mondja nekünk, hogy figyeljetek ide, én megmutatom néktek Jézus személyi igazolványát. Mert itt Jézus személyi igazolványa van. Ugye nekünk is van, ha valahova elmegyünk, egy ügyet akarunk intézni, mit kérnek elsőnek? A személyi igazolványt, ugye? És mi van ebbe az igazolványba? Ugyanaz, ami a miénkbe. Így kezdi, hogy amikor Jézus. Mi van az igazolványunkon? A nevünk, ugye? Ott van nevünk. Ennek a személynek, akivel tárgyalok, van neve. És ez regisztrál. A következő dolog, ugye, ami fontos, a születésünk helye. Hol született? A júdeai Betlehembe. Tehát már van egy név, van egy hely, és azt mondja, Herodes király idejébe. Mit tesznek még oda? Hát mikor születtünk? Itt a három fontos adat, a név, a születési hely és a születési dátum. A név. Jézus. Ugye már az első fejezetben elmondta nekünk Máté, hogy Isten adta ezt a nevet. Ugye ő mondta Józsefnek, hogy nevezze az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Nagyon csodálatos neve van Jézusnak. De már ez egy üzenet. Azt jelenti, hogy szabadító. De hogy amikor úgy mélységbe vagyunk, úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, akkor azt mondja az ige, hogy ha kiejtjük azt a szót a szánkon, hogy Jézus, akkor az jelzi, hogy nem vagy egyedül, mert van valaki, aki tud segíteni. Jézus szabadító. Tehát amikor valamiben elakadok, akkor ez egy olyan, a Jézus neve az egy ilyen SOS jel, vagy egy ilyen segélyhívó szám, hogy fölhívhatom, hát itt van szabadító, van szabadító, van segítség, van, akihez oda tudsz fordulni ebben a helyzetben. Csak ennyit kell mondani, hogy Jézus. Persze azt se baj, még hozzáteszük, hogy Uram, könyörülj rajtam, vagy Uram, segíts nekem, vagy Uram, add meg azt, ami most nagyon fontos, hogy amiben elakadtam. Ugye hányszor látunk ilyen kiáltásokat, hogy hát Uram, könyörülj rajtam, vagy Uram, te meg tudsz engem tisztítani. Ugye az élet fő problémáit vihetjük oda. Hogyan? Hittel. Hogy Uram, igen, az van, a te neved azt üzeni, hogy szabadító vagy, meg tudod oldani, könyörülj. Használjuk ezt a nevet. Hittel. Időpont. Herodes király idejében. Ugye akkor nem úgy határozták meg a születéseknek a időpontját, mint ma, hogy valaki született a 1900-as évekbe, vagy esetleg a 2000-es évekbe, hanem valakihez kötötték, egy uralkodóhoz, egy neves személyhez, akit akkor azon a területen mindenki ismert, és így köti nagy Heródeshez Jézus születését. Ugye amikor ő volt a király, akkor született meg Jézus. abban az időben. És megadja a helyszínt is, ugye Betlehemben. Tehát minden ott van. Tehát Jézus Heródes király idejében született meg. Ugye itt fontos az, hogy ugye Heródest mindenki ismerte, hisz ő volt annak a tartománynak a vezetője, ő volt a király, de féltek tőle, nem szerették, mert gonosz király volt, aki a hatalmát mindennél jobban szerette, és fönnmaradt róla, hogy két fiát is megölette, amikor úgy sejtette, hogy veszélyesek lehetnek a trónra. Tehát saját gyerekeit is megölette, csak ő fönnmaradjon, ő király maradjon. Mert ugye, amikor valaki hatalomra jut, akkor valaki király, lehet az kis király is, akár egy családban úgy lesz, ahogy én akarom. Ugye, a minden összedől is, de úgy lesz, ahogy én akarom. Aztán, ha ital mondja belőlem, akkor még erősebben úgy lesz, ahogy én akarom. Ugye, és amely aztán, ugye, ez a király lehet egy munkahelyi főnök, egy ország vezetője, és ugye ezek a királyok általában ugye ragaszkodnak a hatalmukhoz, nem akarnak lemondani, nem akarják a trónt átengedni másnak, de ilyen királyok vagyunk mi is. Mert nekünk is van egy trónunk, a szívünk, és kívül azon a trónon. Ugye sokszor az énünk ül a trónon, hogy olyan nehezen engedjük, hogy az a trón üres legyen, és Jézus üljön oda. Tehát ez a kérdés kívül a szívem trónján. Átengedtem én már azt Jézusnak, vagy ragaszkodom a hatalomhoz. És tehát ebben az időben, amikor Jézus Betlehemben megszületik, egy olyan esemény történik Jeruzsálemben, amire fölfigyelnek sokan, ami zavart okoz, hogy idegen öltözetű, furcsa kinézetű emberek jelennek meg. Tehát nem is ez jelentette a problémát, hogy hogy néznek ki, vagy milyen a bőrük színe, meg honnan jönnek, hanem volt egy kérdésük, hogy hol van a zsidók királya. De ha csak eddig olvassuk, akkor még nem is olyan problematikus a kérdés, mert hát azt mondták, hogy ott van a palotában Heródes, menjetek hozzá. De ezek az emberek, ezek a bölcsek még hozzátettek valamit ehhez a kérdéshez, hol van a zsidók királya, aki most született. Ugye van egy regnáló, egy uralkodó király, akit épp most választottak meg, vagyis akkor nem választotta senki, csak megszerezte a hatalmat, de hát ma is így van, csak választásnak átszázzák. Ugye? Tehát az ember ért a trükkökhöz, választásnak van átszázva, de ugyanúgy megragadja a hatalmat. Tehát ugye ott van, menjetek hozzá. És ugye a probléma az, hogy hol van, aki most született. Tehát van egy uralkodó, aki jó erőben van, egészségnek örvend, és akkor most ezek az emberek egy új uralkodót keresnek, aki most született, egy csecsemőt, egy gyermeket, egy trónörökös. Hát ez már meleg helyzetet idézett elő, mert ugye azt mondtuk, hogy még a fiait is megölette Heródes. Hát most, ha elterjedt, hogy itt valakik egy új királyt várnak, akkor itt leszámolás lesz. És hát látjuk azt, hogy a hír nyugtalanságot okozott Jeruzsálemben, de különösen a királynál. De kik is ezek a bölcsek, akik így felkavarják az állóvizet? Mert ez tulajdonképpen az állóvíz felkavarása. Jeruzsálemben valami olyan, mint a Betesda tónál történt, ugye, amikor várták, hogy majd angyal megjelenik, felkavarja a vizet, és aki belép, meggyógyul.
Hát itt is ez a hír, ez felkavarja az állóvizet, és valóban, aki belelép ebbe a hírbe, aki ezt komolyan veszi, annak felkavarodik az életének az állóvize. Az az ember már nem lesz ugyanaz. Aki azzal a hírrel értesül, hogy az Isten fia elérkezett ebbe a világba, ott már az állóvíz felkavarodik. Ott fog történni valami. Ott csodás dolgok mennek végbe, nagy változások mennek végbe. Ugye, és itt is történik valami, de ezek a bölcsek ugye nem maguktól találják ki, meg nem maguktól indulnak el ide. Végezték valahol a mai Irak és Irán területén a munkájukat, csillagvizsgálók voltak, figyelték a csillagok állását, mozgását, és az alapján határoztak meg dolgokat, az élet eseményeit, és egyszer csak egy különleges bolygó együttállást figyeltek meg. A Jupiter és a Szaturnusz találkozását fedezték föl, és a Jupiter az egy nagy világvezető, egy nagy királynak az eljövetelét hirdette, a Szaturnusz pedig Izraelnek a csillaga volt, bolygója volt, és ebből ők megállapították azt, hogy Isten üzeni, hogy most születik meg a világ királya Izraelben. És ez egy olyan király, akihez nekik is közük van, attól függetlenül, hogy nem zsidók. Ez egy olyan király, akivel kapcsolatba kell kerülni, akit komolyan kell venni, mert tőle függ az életük és az örök életük, az üdvösségük. És tehát ők ezt a jelet komolyan vették, és így olvassuk, hogy láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Tehát láttuk, és eljöttünk. Tehát látják a jelet, megbeszélik, és fölismerik, hogy el kell menni Izraelbe. Igaz, hogy az messze van, az nagy út, az költséges, fárasztó, de megyünk, mert az életünkről van szó. Hát Isten valamit nekünk kijelentett, azt komolyan kell venni. És azt mondják, hogy elindulunk, elmegyünk megnézni. És nekünk is végig kell gondolni, hogy ilyen komolyan veszem-e Istennek a üzenetét. Amikor megértek belőle valamit, akkor elindulok-e, hogy én azt meg is tegyem. Vagy úgy vagyok vele, hogy hát mit kellene ezen komolyan venni, vagy ugye annyira elfoglaltak vagyunk, most nem mehetünk el hónapokra egy idegen országba, aztán nem is tudjuk, hogy ott mi fog történni. Van, ezek nem törődnek azzal, hogy mi vár rájuk, mennek, mert menniük kell. De van egy céljuk is, hogy imádjuk őt. Ez a céljuk, tehát nem csak elindulnak, hanem a cél, hogy elinduljunk, megtaláljuk és imádjuk ezt a királyt. Azért mennek, azt mondja, azért jöttünk, hogy imádjuk őt. És ez arra mutat rá, hogy számunkra is ennek a motivációnak kell ott lenni a szívünkbe. Hogy azért jövök, mert találkozni akarok Jézussal, megtalálni akarom, találkozni akarok vele és imádni, vagyis leborulni előtte, mint az életem uralkodója előtt. Ugye ez az imádás, ez azt jelenti, hogy térdre borulok a király előtt, és elismerem a hatalmát az életem fölött. Ugye ezt a kifejezést, ezt a királyok előtti meghajlásra, leborulásra értették. És a bölcsek így borulnak le majd Jézus előtt, hogy ő, tehát ezért jönnek, ez a szándékuk. És fel kell tenni a kérdést, én is ezért jövök. Ez van mindig a szívemben, hogy jöttem, hogy imádjam az én uramat, királyomat, akiről én már azt is tudom, hogy az életét adta, értem. Akiről tudom, hogy szeret engem. Tehát azért jöttek, hogy imádják. Igen, megszületett Betlehemben. A bölcsek ezt nem tudták, hogy Betlehemben. De kaptak egy vezetőt, egy csillagot, aki elindult előttük, és mutatta nekik az utat. És ez a csillag, ez úgy volt beállítva, hogy ő Betlehemig megy. De megálltak a bölcsek Jeruzsálemben. Nem kellett volna, de megálltak. Mert valahogy levették a figyelmüket a csillagról, vagy egyszerűen itt egy kicsit okosabbak akartak lenni Istennél. És mondják, hát jó, tovább megy a csillag, de hát itt a főváros, Jeruzsálem. Itt a királyi palota. Hát egy trónörökös vajon hol jöhet a világra, ha nem a király palotájába? A csillag lehet, hogy vírust kapott, és letért a pályájáról, hogy Betlehembe vagy máshova akar vezetni, mint Jeruzsálembe. Így okoskodtak, mint hogy mi is szoktunk, ugyan már az Isten azt nem gondolja olyan komolyan. Ugye? És itt megállnak, és egy kicsit olyan veszélyessé válik számukra, ugye ez a küldetés, pedig nem így kéne lenni. De ha felfogadjuk, hogy megállnak Jeruzsálemben, mert megálltak, akkor azt is láthatjuk, hogy igen, nem ez az Isten akarata, de megengedi. Miért? Mert akármilyen gonosz Heródes, és akármennyire elcsúsztak a hitben, az engedelmességben a vallási vezetők, Isten nem mondott le róluk. Még ennek a gonosz királynak is ad jelzést. Ugye, hogy eljönnek a bölcsek, ez egy jelzés lesz, hogy a világ legnagyobb eseménye történt meg, amihez nektek is közötök van, és hát erre reagálniuk kell. Tehát Isten mindig utánunk jön, jelez, néha még a tévutakat is fölhasználja, és így történt. Heródes király meghallja, és nyugtalanság fogja el, és vele együtt Jeruzsálemet, úgy reagál, hogy összehívja a főpapokat és a népírás tudóit, és megkérdezi, hol kell megszületni a Krisztusnak. Tehát az egyik dolog, hogy meghallja a hírt, hogy most született egy zsidó királya, hogy nyugtalan lesz, ugye, mert beindul, hogy hát én vagyok a zsidó királya, ki lehet itt más, és nyugtalankodik, és fél, mert félti a hatalmát, fél, mert nem bízta életét Istenre. Fél, amikor azt hallja, hogy a király, egy király született, nyugtalanná válik, és mi hogy reagálunk az ígére? Hogy reagálunk az ígére? Hogy reagálunk Jézus nevére, az evangéliumra? Mi is félünk, vagy örülünk neki, vagy ha a nyugtalanság fog el, akkor azért, mert rávilágít a bűneimre. Ugye, lehet, hogy őt is azért fogja el nyugtalanság, Heródest, mert ha jön a nagy király, akiről ő már tudja, hogy az a nagy király, az a Krisztus, a messiás lehet, mert majd azt kérdezi, hogy hol kell a messiásnak megszületni. Tehát tudja, miről van szó, és nyugtalanná válik, mert nyugtalanítják a bűnei. Nyugtalanítja az az élet, ahogy élt. Nyugtalanítja, hogy még a fiait is megölte a hatalomért. Tehát tudja, hogy Isten tisztában van az ő életében. Ugye, és sokszor ezért vagyunk nyugtalanok. Mert valami van, amit nem rendeztünk el, amit el akarunk hallgatni, Isten tudja. De ezzel a hírrel lehetőséget ad Heródesnek is, hogy rendezze az életét, a múltját. Mert a múlt úgy rendeződik, amikor a kereszt alatt a Krisztus vére eltörli. Nincs más rendezési múlt. Minden bűnt, amit megvallunk, az Isten igéje eltörli, Jézus vére megtisztít tőle, és így lehetünk szabadok. Tehát ezért vált nyugtalanná, összehívja a főpapot, a népírás tudóit, megkérdezi, hol kell megszületni a Krisztusnak, Ugye a bölcsek eljöttek messziről, látják a jelet. Itt azt olvassuk, hogy a vallási vezetők is azonnal tudják, hol kell megkeresni azt az igét, ami a Messiás születésére vonatkozik, és még sincsenek Betlehemben. Tudják, és mégsem várják. És hány ember tudja, mit mond a Biblia, és mégsem vagyunk ott, ahol a Krisztus. Ők is tudták, és nem várták. És nem várták. És hányan tudják ma is, hogy Jézus el fog jönni újra, és nem várják. Mert hogy lehet várni, hogy ott vagyok, ahol Jézus van. Ott vagyok, ahol szól az ige. Mert ott van jelen, ahol szól az ige. És nincsenek ott. Most azonnal beazonosítják, és azt mondják, hogy a királynak, hogy igen, Betlehemben, mert így írta meg a próféta. De nem csak, hogy nem mentek várni Krisztust, hanem most, amikor fölismerik, akkor se indulnak el. Tehát az ige nekik nem mérvadó. Nincs ott bennük, hogy ezt olvastam, ezt Isten mondta, akkor úgy van, és megyek. Ha Betlehemben születik meg, akkor gyerünk Betlehembe. És a vallási vezetők nem mozdulnak. A sok magát hívőnek mondó nem mozdul. Pedig tudja, mi van megírva. Mert így írta meg a próféta. De testvéreim, nekünk az ige ilyen mérvadó. Hogy tudom azt mondani egy-egy élethelyzetben, hogy mert így van megírva. Ezért ez szerint cselekszek. Nem azt teszem, amit mondotok, amit elvártok, hanem ezt, ami meg van írva. Mert ezt az Isten mondja. És én ezt komolyan veszem. És én ebbe hiszek. Ez nekem az élet. És lényegtelen, hogy mit mondotok, kinevettek, megvettek, én így teszek. Hát ezek nem így tettek. Igaz, Heródes úgy tesz, mintha el akarna menni Betlehembe, illetve ő is imádni akarná. Ugye hívatja titokba a bölcseket, kifaggatja őket, majd megparancsolja nekik, hogy menjenek el, és kérdezősködjenek, majd jöjjenek vissza, és mondják el neki azt, amit láttak és hallottak, hogy én is elmenjek és imádjam. És már tudjuk, hogy ez hazugság. Ugye? Azt mondja, hogy imádni megyek, imádni akarom a Krisztus, közben mi van a szívében? Megölni akarom. Megölni. Mert a helyemre akar törni. Mert rendszerváltást akar végbevinni. Az életembe, az országomba. És megölni akarom. Döbbenet, hogy így hazudik, így mutat kifelé kegyességet, és belül a szívébe az ellentétje van. Kifele azt mondja, hogy imádni akarom, belül meg az megölni akarom. De testvéreim, ez az igaz, üzenni, nézzünk szembe önmagunkkal. Hogy nincsen ilyen kettősség bennünk, hogy mást mutatunk kifele, mutatjuk szépen a kegyességet, én is imádni akarom Jézust, de egész más van a szívemben, a belsőmben. Ezt meg kell vizsgálni az Úr előtt. És azt mondja, hogy igen, hát benned is sokszor más indulat, gondolat van. Kifele azt hiszik, hogy nagy hívő vagy, de belül, Uram, mennyi engedetlenség van, mennyi másféle gondolat, indulat, mint amit te elfogadsz, de kérlek, ettől tisztíts meg. Mi van a szívünkben, mi van az életünkben, mi van belül is, mit kommunikálunk kifelé, azonos-e ez a kettő, és kérjük az Urat, hogy tegye azonossá. Aztán elindulnak a bölcsek, újra elindulnak. Milyen kegyelmes is az Isten, hogy ad nekik is egy újraindulási lehetőséget. Mert hát ugye megálltak, nem ott kellett volna megállni. És a csillag újra megjelenik, és újraindítja őket. tovább segíti őket, mert ilyen az Isten kegyelme, tovább segít a célig, megfogja a kezünket, így vezeti őket a csillag, mint Isten megfogna a kezüket, és azt mondja, nem ez a végállomás, nem ide kellett volna jönni, de megmutatom hova, és egész addig vezetlek. És így vezet az Isten minket is. Mi a csillag a számunkra? Hát az ő igéje. Ugye azt mondja Péter apostol, hogy figyeljetek a profétáknak a szavaira, mert olyan számotokra, mint a világító lámpás, és addig figyeljetek, amíg a hajnal csillag föl nem ragyog a szívetekben. Ez a csillag, ez maga Krisztus, a csillag, a Krisztus az íge. És azt mondja, figyeljetek rá. És figyelünk-e így az ígére? Mert Isten minket az ige csillagával vezet. A csillag jár előttünk, az ige jár előttünk, mutatja az útat. És látjuk, hogy egész a célig. Mert Isten mindig végig vezet. Ő nem hagy ott minket félúton. Nem mondja, hogy én most innen már menj tovább, tudod jól az utat. Ugye velünk előfordul, hogy valakit kísérjük, és innen már tudja az utat, menjen nyugodtan. Isten nem. Isten végig fogja a kezünket, amíg célba nem érünk. Mi a cél? Ugye az a hely, ahol Jézus van. Ugye nagy az örömük, amikor a csillag megáll a helyet, a fölött, a hely fölött, ahol ott a gyermek, majd bemennek, és leborulva imádják. Mert a cél, ugye elérték céljukat, a cél az, hogy eljutni Krisztusig. Eljutni oda, ahol ő van. Ugye amikor a tékozló fiú is elindult, nem volt elég, hogy csak fél útig megy, megáll. Hova kellett menni? Az atyáig. Ott, ahol az atya van. A haza az atyai házba. És így kell nekünk is végig haza az atyai házba, a Krisztussal való találkozásra, és majd haza a mennyei hazába. Tehát mi akkor érünk célba, ha majd Krisztussal a mennyei hazában megérkezünk. És meglátják a gyermeket, és leborulva imádták. A gyermeket imádták. Senki más nem imádtak. Sem az anyját, sem Józsefet, sem egyebet, csak a gyermeket. Miért? Mert meglátták benne abba a kicsi csecsemőbe az élő Istent. Fölragyogott nekik, hogy itt az Isten van jelen. És nem tudtak más, mint térdre borulni és imádni. És engedjük, hogy mi is átéljük ezt. Hogy az Isten oda vezet, ahol Krisztus van. Hol van Krisztus? A gyülekezet közösségében, a Biblia olvasásnál. És hogyha ezt a találkozást átéljük, és fölragyog a Krisztus, akkor engedjük, hogy le tudjunk borulni. Nem tudtak más tenni, mint leborulni. Aztán kincseket adnak neki, mert nem mehetnek úgy el, ne adjanak valamit. Mintha sejtenék, hogy majd ez a gyermek egyszer felnő, és majd ő ajándékozza meg a bölcseket. Mert ő azért jött, hogy minket megajándékozzon. Az Isten benne ajándékoz meg minket. Bűnbocsánattal, új élettel, de most még ők adnak ajándékot. Nekünk nem kell aranyat hozni, mirhát, töményt. Mit adhatunk az Úrnak? Ugye egyszer Jézus odáll a tanítványok elé, és azt mondja, hogy mutat egy pénzt, hogy adjátok meg az Istennek, ami a császárnak, ami a császári. Ugye az a pénz a császári, adjátok neki. Nem az a lényeg, dobjátok félre, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. De mi az Istené? A szívünk, az életünk. Ugye a szíveteket, az életeteket, azt adjátok oda az Istennek. Ugye, hogy tudták a kincseket odaadni a gyermeknek? Ugye a kincses ládát kinyitották. Ki kell nyitni a kincses ládát, a szívünket. Mert azt mi nyithatjuk ki. Akkor tudjuk odaadni, ha én magam kinyitom. Ugye a Jelenések könyvéből sokszor szoktuk idézni, hogy ugye Jézus az ajtón kívül van, be akar menni, és hogy tud bemenni, ha a bent lévő kinyitja az ajtót, mert csak belül van kilincs. Tehát nekünk kell kinyitni a kincses ládát, nekünk kell kinyitni a szívünk ajtaját. és adja Isten, hogy ezt meg tudjuk tenni, látva, hogy sokkal nagyobb kincset kapunk Jézusban, mint amit ugye érte elhagyunk. És aztán még azt látjuk, hogy kijelentést kapnak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, és más úton tértek vissza. Ugye ez a jellemző a keresztény életre, hogy más úton térek vissza, más úton járok. Most már nem azon az úton járok, amin jártam, mielőtt a Krisztust megismertem volna. Most már az új út, a keskeny út, és az Krisztussal járom, mert az az élet útja. Ott már másképp élek. Másképp haladok, és adja az Úr, hogy ez ilyen valóság legyen a mi életünkben is. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét. Olyan jó látni, hogy Te valóságos személyként állsz előttünk, és kérjünk, tisztogass is ki a szívünkből minden olyan gondolatot, ami ezzel szembe akar menni, vagy ezt táfolná. Mert Urunk, elég Téged segítségül hívni, elég kimondani, hogy Te vagy a szabadító, és amikor ezt őszintén megtesszük, akkor átéljük, hogy Te beavatkozol az életünkbe, és ez bizonyítja, hogy Te ma is élsz. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, feltámadtál. És az, hogy Uram, ez azt jelentse, hogy hisszük, hogy mi is feltámadhatunk a bűnből egy új életre, és majd feltámadhatunk egy örök életre, veled és általad. Köszönjük, hogy ezzel erősíted a mi szívünket, formálsz, alakítasz. Uram, az, hogy mi is, amikor megértjük az igét, akkor olyanok legyünk, mint a bölcsek, hogy elindulunk, mégpedig azért, hogy imádjunk Téged, azért, hogy Neked szenteljük az életünket. Bocsáss meg, amikor nem így van. És segíts, hogy az igét is mindig komolyan vegyük. Hogy amikor látjuk, hogy valami meg van írva, hogy ne csak mondjuk, hanem kezdjük el cselekedni is. Hogy ne olyanok legyünk, mint ott a vallási vezetők voltak, és attól meg, Urunk, teljesen óv meg, hogy olyanok legyünk, mint Heródes. Aki a szájával azt mondta, hogy imádni akarom a Krisztust, de a szívében az az indulat, gondolat volt, hogy meg akarja ölni. És engedd, Uram, hogy kifelé azt mutassuk, mennyire szeretünk Téged, közben a szívünk meg hideg, távol van. Kérünk, Te jöjj be az életünkbe. Köszönjük, hogy arra is rámutat, hogy nekünk kell a kincses ládát kinyitni, hogy oda tudjuk adni az életünket. És az, hogy ezt megtegyük, az, hogy leszálljunk a trónról, hogy Te ülhess oda föl. És ezért magasztalunk, dicsérünk és kérünk, Te légy életünk Ura és Királya. Eléd visszük, Uram, a betegeket, megfáradtakat, különféle gondokkal küszködőket. Hagyd lássák meg benned, Uram, az élet fejedelmét, hagyd tudjanak kiáltani, segítséget kérni tőled. Visszük az életünket, kérdéseinket. Köszönjük, hogy ideadtad az ígét, ami alapján ezekre választ kaphatunk tőled. És segíts, hogy valóban ez alapján oldjuk is az életünk bajait, gondjait. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért. Eléd visszük, Urunk, egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a rákövetkező héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd újra vasárnap 10:30-tól lesz úrnapi Isten tisztelet itt a templomban. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére pedig 30 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 165. dicséret 6. versét, jöjj és lakozz bennem. És lakozz bennem, hadd legyek már innen, elfogadtál szívem lelked, mindig közel lévő jelen.